Ez itt a Highlights of Hungary podcast adásának a legújabb kiadása. A témánk ma kulturális ösvények és strádák, és erről fogunk beszélgetni Juhász Annával, Vajdai Vilmossal és Lévai Balázssal. Én pedig Turcsányi Szabina vagyok, a Highlights of Hungary projektvezetője. És rögtön a felütés az lenne, hogy ha hashtagekbe kellene gondolkodni, akkor milyen műfajokat tennétek magatok mellé? Anna, hölgye ki az elsőbség, és akkor meg is tudjuk, hogy mivel foglalkozol, meg hogy miért is ülünk itt most így együtt.
Köszönöm a meghívást. Hát, hogyha hashtag, akkor hát egyértelműen irodalom, de ugye nekem van egy ilyen hashtagem, hogy az irodalom világnézet. Ezt most már több mint 10 éve vallom, vagy 10 éve foglalkozom irodalommal, a Hadikba kezdtem. Illetve legelőször a könyvvásárokat szerveztem, az ünnepi könyvfetet, ezt nem sokan ismerhetik, vagy a Nemzetközi Könyvfesztivált, ami régebben a Kongresszusi Központban volt, most már a Millenárisra költözött. Itt szerveztem a programokat, meg az írók jelenlétét, meg a díszvendégeket, és aztán pedig önállósítottam magamat, és a Hadikba kezdtem irodalmi szalont, vagy irodalmi műhelyt 2010-ben, ami most lesz ugye 10 éves, és igazából utána számtalan helyen a városban alapítottam ilyen irodalmi műhelyeket, főként kávéházakban, New Yorkban, Centrálban, Várossziget kávéházban, de most már dolgozom a Kizába galériában 4-5 éve, a Várkert Bazárnak vagyok az egyik irodalmi vezetője, és számtalan helyszínen még próbálok embereket irodalom mentén összekapcsolni, úgyhogy irodalom az enyém.
Hát most nagyon szerény voltál, mert csak egyet mondtál, de majd ki fog derülni, ám több is. Most akkor térjünk át Willire, akinek utána kutatva én találtam egy olyan jelzőt, hogy a legnehezebben kategorizálható magyar művészek egyike. Hát ez egy ilyen érdekes megfogalmazás, de hogy te hogy reflektálnál erre?
Ez évtizedekkel ezelőtt jelent meg a Wikipédián, amit nem tudom ki ír, az én részemet. Már másét se. Hát hashtagbe a színházat mindenképp. Hashtag színház, hashtag ösvény, mert hogy mellékutakon járok. Hashtag nem is keresek sok pénzt belőle. Hashtag leszarom, és ezért tudok menni ilyen ösvényeken. Például.
De milyen szerényen kezditek? Anna csak az irodalmat mondja, Vili csak a színházat, holott már kapásból oda lehetne tenni még nagyon sok minden mást. De lehet, akkor, hogyha színházként kategorizálod, így egy halmazba, akkor jó, de van ez a zenei vonal is elég erőteljesen, vagy azt is, hogyha abba a halmazba sorolod, akkor kiegyezhetünk ebben a színház hashtagben?
Lehet, hogy magamat is nehezen kategorizálom. Akkor legyen ez hashtag, nehezen kategorizálom magamat.
Szuper. Balázs?
Hát akkor nyilván így elosztva a szerepeket, akkor én most leginkább hashtag film az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben. Alapvetően producerként, forgatókönyvíróként, olykor rendezőként, dokumentumfilm rendezőként ügyködök, de ugyanúgy lehetne hashtag könnyű zene, vagy hashtag zene, elég sok zenei projektet csináltam múltban, és vagyok is benne, úgyhogy én magam nem vagyok zenész, de hát korábban tévéműsorokat csináltam, a könyvzenéről ma, nem tudom, zenekarokat dolgozom, filmeket forgatok róluk, vagy koncerteket rendezek éppen. Szóval most ez a két font, de hogy ugyanúgy mondjuk, meg nem tudom, hashtag parkettáncos, tehát hogy így hát, hogy igen, te mondtad azt, hogy hashtag szeretnék sok pénzt keresni belőle, tehát hogy, azért vannak, tehát elég sok kulturális rendezvényen szerepelek, akár műsorvezetőként, akár már most már ez egyre kevesebb, mert én is magam is próbálom ezt picit így leépíteni, de azért annához hasonlóan én is moderátorkodom itt-ottam, ott hozzáteszem nála. Például nála pont nem moderátorkodtam, mert ő moderált engem.
Vendég voltál, de például a Balázsnál is hashtag könyvet ír, most nem tudom miért szerint, ez pedig elég jó könyvet
mondom,
is írtál.
Mondom, mindenki annyira szerényen kezdte,
hogy azért a műsor végére is. Literának a karácsonyján.
Igen. Szóval akkor három műsorvezető van itt, tessék. Most megtaláltuk a közös pontot.
Jó, hát akkor én a részemről vállalom azt, hogy azért hívunk meg benneteket, mert szerintünk sokkal holisztikusabb a kép, meg sokkal inkább átjárhatóbb az, amit ti képviseltek, mint amit úgy be lehetne kategorizálni, de lehet, hogy pont ezért nehéz ez a hashtag téma, mert hogy nem egy dologról lenne szó, meg lehet, hogy inkább el is kanyarodhatnánk már arra, hogy akkor ki gondolkodik ösvényekben, vagy strádákban, vagy hogy szerintetek ez mennyire lehet igaz, mondjuk a Vili már azért kimondta, hogy inkább ösvények azok, amikre ő rálép, mert hogy van-e különbség szerintetek, hogy vannak ilyen tuti, hát most, hogyha most nem szeretnék ennyire ilyen dollárjelek oldaláról közelíteni, de amik tuti sikerek, tehát olyan témák, akár műfajon belül, vagy olyan kategóriák, most nyilván a film helyére most jön a sorozat, vagy nem tudom, tehát ez is egy példa, hogy milyen műfaj mit szorít ki, de hogy szerintetek az, amiben ti tevékenykedtek, az melyik kategóriába lehetne sorolható, vagy hogy szeretnétek egyáltalán sorolni, vagy ez egy ilyen változó állapot. Akkor én kezdem azzal, hogy az irodalom például, az irodalom, mint hogyha így az elmúlt, nem tudom, pár évben ez így felpörgött volna, most csúnyán mondva egy ilyen trend hullámá, holott azt mondhatnánk, hogy ez egy sokkal, sokkal lassabb és ösvény jellegű út, holott most úgy érezheti a közönség, akár az internetnek, vagy a közösségi médiának köszönhetően, hogy ez most valami új, most robbant be, mostantól szeretünk könyvet olvasni, meg hogy egyáltalán mostantól számít az irodalom, hogy valós-e az a kép, amit mondjuk így látunk akár a médián keresztül.
Igen, hát ezzel egy picit vigyázni kell. Most nagyon hülye példát fogok mondani, és lehet, hogy megköveznek érte, de ugye mondjuk most klímatudatosság van, és most rengetegen elkezdtek figyelni, hogy most nem veszünk ruhákat, meg most már csak turkálóban, és akkor vesznek egy turkálós pulóbát, és felveszik az arapólóra. Tehát, hogy egy kicsit azt érzem, hogy amikor én elkezdtem irodalommal foglalkozni, akkor zéró éves voltam, mert ugye beleszülettem valamibe. És ez egy adottság, ezzel én nem vagyok több, mint bárki más, hanem egyszerűen kezdtem valamit a saját örökségemmel, és figyeltem igazából ennyi, hogy figyeltem otthon, és azon gondolkoztam, hogy én mit tudok kezdeni azzal, hogy mondjuk egy költőnek vagyok a lánya. Nekem innen jön az utam, de nagyon sokféleképpen kapcsolódunk a kultúrához, vagy nyilvánvalóan minden más munkához, de nekem ez egy adottság volt, egy ilyen belső vágy, hogy valahogy az embereket olvasásra buzdítsam, vagy az irodalmat tudjam népszerűsíteni. Így indult a Hadik, amit akkor tényleg úgy kezdődött, hogy amikor elkezdtem mondani az ismerőseimnek 2009-ben, nem találtam fel a spanyol viaszt, tehát sok minden működött, lásd, nyitott műhely mai napig működik, és nagyon népszerű egy bizonyos körön belül, én is szoktam oda járni, és nagyon szerettem a Finta Lacit, de én arra gondoltam, hogy egy nagyon nyitott helyet hozzak létre, ahol úgymond az utcáról is bárki, akinek semmi köze nincs mondjuk az irodalomhoz, legyen az egy pénztáros vagy egy banki ügyintéző, tehát hogy abszolút nem az általam ismert irodalmi kör, vagy az én eltés évfolyamtársaim, akinél kicsit ilyen nagy kabátot éreztem, hanem az úgymond hétköznapi ember is jöjjön irodalomról beszélgetni, vagy egyszerűen kapcsolódjon be egy olyan világba, ami neki lehet, hogy pont nagyon sok példa miatt távoli volt, érezze természetesnek. És a legtöbb ismerősöm azt mondta, hogy ez egy nagy hülyeség, senki nem fog érdekelni, higgyem el, az irodalom, és ez csak az én mániám, mert egy költő lánya vagyok.
De azért
vagyok,
benne volt már az elején, hogy társművészeteket azért már bemondtál. Tehát ez igen, mondjuk igen. Egy újdonságnak számíthatott-e? Vagy lehet, hogy ez adta a frissességét akkor, amikor elindult mondjuk akár a Hadik irodalmi szalon? Tehát ilyen szempontból kiléptél egy közegből.
Igen, tehát hogy nálam nem könyvbemutatók voltak, tehát nem az volt, hogy egy ember leül valakivel, és arról beszélget, ilyen is volt Lesz Bart is Attila, de ott is volt egy hegedű művésznő, aki zenélt. Tehát én arra gondoltam, hogy ez megint csak amit otthon láttam, tehát hogy a mi nappalinkban is teljesen különböző művészek ültek, és azt láttam, hogy van egy diskurzus mindenki között, és nem csak írók, vagy csak színészek, hanem tényleg Csányi Vilmostól Marx Györgyig, tehát egészen különböző emberek beszélgettek a világról. És én valami ilyesmit szerettem volna megmutatni. Az, hogy sokan jártak, az meg 2010-ben látszódott, tehát tényleg most nyilván minden relatív, a Hadiknak van egy befogadó képessége, tehát általában feszítjük ki a falakat, 150-en vannak egy kisebb Hadik esten, és mondjuk 300-en egy nagyobb esten, ez a Szatyorban van, az első este is meg 90-en voltak, tehát rögtön volt közönség, de inkább én azt látom irodalmi téren, hogy az állandóság a fontos, tehát ha 10 évet csinálsz valamit, minden hónapban mondjuk kétszer, nekem ugye egy héten most már 5 munkanap van, abban 4 este van fellépésem, magyarán irodalmi estem, és nekem egy hét alatt 1400 embert le kell ültetnem, tehát minden héten, Tehát azt nem mondhatom, hogy nem járnak már emberek, de valóban az egyik kulcs az az lett, hogy társművészeteket kapcsoltam össze, tehát hogy mindig úgy hívtam meg embereket, hogy akár ismerik egymást, akár nem, valami gondolatom volt, hogy miért ők üljenek le, ahogy te is most minket összekapcsoltál, hogy az a pár ember miért kezdjen el beszélgetni, ez mit ad majd a közönségnek, és ezzel hogy lehet gazdagodni. És az utolsó mondat, hogy a... hogy mondtad, hogy most divat, és hogy valóban van egy nagyon izgalmas, vagy akár egyébként sok esetben szerintem picit kártékony dolog is ez az Instagram, meg mindenféle ilyen média felületek, mert hatalmas lehetőség, és nagyon-nagyon fontos, de ugyanannyira, amennyire egy nagy lehetőség kinyílik, és ott van előttünk a világ, és lehet kommunikálni, ezt a szót nem szeretem, akkor lehet beszélni értékekről mondjuk, vagy nem értékekről, ugyanannyira veszélyes is, mert egy nagyon-nagyon felszínes dolog tud lenni. Tehát bárki oda megy és posztol egyet a könyvével, fogalma sincs róla, másnap ugyanúgy posztol egy krémmel, harmadnap ugyanúgy, és nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, de egy furcsa dolog, mert az irodalom, az én üzenetem az pont a mélységről szól, ez nem erről a felszínről szól, hogy lájkokat gyűjtünk, és akinek több lájkja van, az most jobban olvas, vagy az, szóval mi az üzenet? Tehát, hogy a valódi tartalom az nem itt van, erre mondaná Vecsei Miklós barátunk, hogy persze Juhász Ferencet soha nem fog annyi ember olvasni, mint mondjuk egy népszerűbb szerzőt, de én pont egy ilyen emberánya vagyok, akinek a befogadásához is több figyelem kell, tehát nyilvánvalóan én egy olyan oldalt tudok képviselni, irodalmi vagy nyelvész diplomával, hogy számomra az a legfontosabb, hogy nagyon sok embernek vigyek be az életébe irodalmat, hogyha ez és tényleg nem újdonság, tehát Tino Di Danto Sebestyénél is volt zene, tehát hogyha ez zenei közműködéssel, színházzal, filmmel, vagy társművészekkel tudom, akkor az mind nagyon klassz, mert egy dolog kapcsán rengeteg dolgot meg tudunk mutatni, és aki hozzánk jár irodalmi estre, az valós tartalmat fog kapni.
De akkor itt már be is jött a közönség, meg a műfa és a közönség viszonya, és ennek kapcsán most megint az lesz, hogy a Vilinek jól utána kutattam, de hogy nálad volt azért olyan téma, hogy anno, amikor mondjuk elkezdted a Tilos Azában a DJ-zést, utána ebből kinőtt egy ilyen performance színház mondjuk, akkor azt nyilatkoztad, vagy akár az is elhangozhatott, hogy igazándiból akkor ez annyira friss és üde és újszerű dolog volt, hogy hirtelen ott volt mindenki, aki számított a városban, de hogy utána ez a hirtelen hype, ez így be tud állni egy olyanra, hogy tényleg az a közönség marad meg, aki hosszú távon erre az értékre így rácsatlakozik, és egy ilyen sokkal lojálisabb, lehet, hogy egy ilyen a hirtelen nyitás, vagy az újdonság után egy ilyen sokkal mélyebb, hosszantartóbb közeget tud ez magának kiépíteni? Vagy mennyire a közeg találja meg a műfaját, vagy a műfaj a közegét? Lehet, hogy ez is most
valószínűleg volt ott egy, ami kezdéshez, akkor ehhez tudok valamit mondani, ott volt egy nagy igény arra, hogy szülessenek új dolgok, nagyszerűek, de már az első alkalommal, amikor sokan eljöttek, amiről beszéltem valamikor, az már annyira erősen bevitt egy nagy ütést nekik, hogy ők már nem jöttek többet, tehát ez egy körülbelül egy percig tartó előadás volt, nagy csinnadrattával, miután azt mondtam, hogy hajajaj, és előtte nagyon megy reklámoztuk, utána hazamentem, és ők még várták, hogy legyen valami, tehát bennük valami nagy hiány keletkezett, őket többet nem láttam.
De ez akkor... mondjuk azért indokoltnak mondható, nem?
Nem, szerintem nem, továbbra is azt gondolom,
fenntartod, hogy ez egy egyperces.
Igen, hát hogy ez az egyébként, hát
ez egy viszont, kísérleti műfaj.
Viszont azóta szinte ebből élek, én nem hirdetem, hogy ez volt az első performance, kipróbáltunk egy ilyet, hogy milyen az, ha röviden valamit tartalmaz, egy nagy sóhajt, mert az volt hajajaj. Azóta is már próbálkoztam újra, akkor is tele volt a Jurányi terme, amikor kimostuk a ruháinkat, és ott hagytuk a mosógépet, de az egy kicsit dúsabb cselekmény volt, mert néha centrifugált is. De ott is ültek, ott is másfél órán keresztül ültek sokan, amíg az kimosott.
De látjátok, akkor megint csak ez a közönség, meg ez a minőség versus mennyiség, hogy igen, elhangzott akár veled, vagy talán a Balázsral kapcsolatos valamelyik ilyen interjúban vagy cikkben az is, hogy akkor minden színház, ami csak arról szól, mondjuk, hogy valaki így átmegy, nem tudom, egy szobán, és akkor, hogyha azt valaki nézi, akkor az már az egy előadás, vagy a színház, igen, tehát, hogy legitimizálhatja-e a közönség egy adott műfajnak a létezését. Hát, tehát most attól, hogy sokan nézik, vagy akár csak egy ember nézi, tehát hogy mennyire ülhetünk fel erre a lóra, hogy most az-e a mérce, hogy mondjuk nem tudom, mennek a zenés filmek, na, akkor Balázs, látod, rögtön át is kevertünk rád. Hogy ez
azért még mondtam volna erről egy-két dolgot. Tehát ezt most így elmeséltem, hogy mi volt, de azért van véleményem.
Jó, nem fogom, nem fogom átkeverni a Balázsból.
Oda is lett volna. Én csak rövid leszek.
De figyeltek, akkor most tisztázok, bárhová bele lehet csatlakozni, jó, bele lehet
egyébként, kérdezni. Tehát amit a legelején mondta, és akkor próbálom, akkor tényleg egy kicsit kinyitni. Hogy azt a legelején vetetted föl, Szabina, hogy vannak-e tuti útak a kultúrában, és a többi. Hát ez azért jó lenne, hogyha ezt itt, szóval azt gondolom, ha tudnánk, vagy nem tudom, tehát illetve hogyha van tuti út, vagy tuti befutó, ott valószínűleg nincs ránk szükség. Tehát, hogy az valamilyen dolog, ami magában is megáll. Szerintem az sokkal, vagy az azért, vagy én azt találom érdekesnek, ez a közel közönség és az alkotó. Itt szerintem az baromi fontos és érdekes kérdés, hogy például a jelenlévő alkotók is, hogy ők maguk teremtenek meg egy közeget. És ugye ezért azért most például azonnal elmesélte, hogy csinálta az esteket. Tehát én például 2010 előtt után, meg utána, nem gondoltam volna, hogy senki ne bántódjon meg egy szimpla irodalmi estre be fog menni 150-300, sőt a Kertbazárban 700 ember. Igen. Tehát én ezt soha az életemben nem gondoltam, de ezt a közeget meg kell teremteni. Tehát, hogy itt jön be, vagy egy tápszínházra este, nem tudom, 10-kor, valami, oda zarándokol az a mennyiségű ember. Tehát itt arról van szó, hogy meg kell teremteni ezeket a szituációkat, olyan emberek kellenek, akik hisznek benne, csinálják, van látomásuk, stratégiájuk, foglalkoznak vele, és az megterem teremti utána a jó esetben a saját közönségét. Tehát, hogy itt ez egy érdekes kérdés, hogy nyilván vannak persze nem sikerült projektek is, tehát, hogy amikor valaki kitalál valamit, de szerintem itt ebben a magára kultúrán belül az érdekes, hogy a jelenlévők olyat csinálnak, ami érdekli őket, tehát te is azt mondtad, Vili, hogy nem olyanok, tehát, hogy a kis ösvényeken mész, és az is, tehát érdekli az embert, és mellette te magad is jól érzed magad benne, érted? Szerintem ez a nagyon fontos, hogy ezek között hogy lehet egyensúlyozni, és megteremteni tényleg egy közeget. Tehát abban tökre egyetértek, hogy az irodalom baromi trendi lett az elmúlt pár évben, és nyilván ez a Margó Fesztiválnak is köszönhető, az Annának is köszönhető, más rendezvényeknek is, hogy tényleg elkezdtek járni az emberek. Magyarán van szeg tényleg ilyen helyzeteket, tehát programot kell kínálni. Tehát ami intellektuális kalanddal jár, amiért érdemes oda menni egy kedd este, amikor mondjuk különben a francnak van kedve kimozdulni éppen, de mondjuk elindulsz.
Vili, nehogy benned maradjon.
Nem, csak mindegyiknél ezer felé cikázik, amit gondolok ezekről. Igen, mindenképpen fontos a kitartás ebbe a dologba, és úgy érzem, hogy mostanában a kultúra, azon belül a művészet is annyira elkommercializálódott, hogy muszáj haladni tovább ösvényeken, és olyan látszólag értelmetlen, vagy látszólag nem népszerű dolgokkal is kell foglalkozni. Nagyon érdekes ez a könyv, oda akartam még mondani, hogy miközben tényleg van egy ilyen látható felfutása a könyvnek, az irodalomnak, közben azért azt látom a gyerekeimben, meg a gyerekeim barátain, hogy egyáltalán nem olvasnak, illetve sokkal kisebb arányban olvasnak a gyerekek, mint a korábbi generációk.
Az biztos, hogy ezeknek a programoknak a nézői kicsit idősebbek. Tehát azért,
igen,
azért
tehát van egy behatárolt korosztály ennek az irodalomnak, ami azt jelenti, hogy egy korosztályt viszont nagyon érdekel, de mi lesz a következőkkel.
Hát vagy nagyon
és azért fontos, igen. Azért nem tartom rossz dolognak vagy nem tartom, nem minősíteném, hogy a hashtag, vagy az Instagram az például rossz vagy jó, ez van, és igen. Ahhoz kell valamennyire igazodni, és azon keresztül kell akkor megtalálni az újabb közönséget. Tehát nagyon megváltozott a világ, szinte nézem, én nem tartom teljesen hülyének magam, de a gyerekem bizonyos dolgokban sokkal okosabb, és nem tudok hozzászólni olyan dolgokhoz, amihez ő már beleszületett és ért, de hát ez közhely. Szóval azt gondolom, hogy a kultúrában, ezen belül a művészetekben mindenképpen valami olyasmit kell keresni, vagy olyan úton kell tovább menni, aminek nincs értelme, hanem a belső kifejezést szolgálja, és a finomságokat szolgálja a művészeten belül is, és ez egyik útja annak, hogy elkerüljük a commerce-t, illetve hát ha ezek is úgy vannak, ami most a commerce, meg ami Family Guy, meg ilyesmi, ez korábban egy réteg műfaj volt, réteg színház. Tehát a tápnak is, amikor elkezdtük a Minden rossz varietét, ami arról szólt, hogy csak trash-t, csak kínosat, tehát az volt az alapja, hogy kínosat és rosszat csináljunk, abból akkora kult lett egy időben, hogy tömegek özönlöttek, az akkori ilyen szakaszokból áll a történetünk, az akkori szakasznak ilyen iszonyú nagy közönség lett, és azért is nehéz behatárolni a tápot is, mert hogy csináltunk ilyeneket is, és csinálunk nagy előadásokat is, amiket hosszú hónapokig próbálunk. Azt hiszem, abban sem maradunk el, de azon a területen ugye nagyon nehéz, mert oda pénzt kell, hogy egy előadást létrehozzon az ember, illetve kell egy infrastruktúra. Ez már 25 év után valamennyire egy picit annyira megszületett, hogy azt már tönkre lehessen tenni, amin dolgoznak is persze.
Igen, már hát jó, akkor én kettőt kérdezek erre, a szakaszokat, hogy értetted a szakaszokat?
Hát, hogy ilyen 4-5 éves magamhoz úgy csatolnám, hogy 4-5 évente voltak olyan alkotótársaim, akik aztán vagy belefáradtak a pénztelenségbe, meg az alternatív
ez dologba. Ez a társszekér, látod? Amiről igen. Annyit beszéltünk, a társszekér fogalom.
A társszekére felszálltak, én megyek a társszekéren, és néha felszállnak rá, és amikor már vagy elviszik őket luxushajókra, vagy maguk elfáradnak a zötyögéstől, és tovább állnak.
Jó, és akkor finoman rákérdezve az utolsó mondatodra, hogy azt szerintetek mennyire jellemző, hogy az ösvényt végigjárt és annak minden buktatóját átélt modell, amikor elér egy szintre, azután olyan vonzóvá válik mások számára. Akkor lehet, hogy ez egy bizonyos evolúció, hogy azt gondoljuk, hogy akkor mi ezzel megküzdöttük, megszenvedtük, kiépítettük, lehet látni azt, hogy ez tud működni is, de hogy...
Hát ha a pénz szempontjából nézzük, akkor egy evolúció, tehát a régi trash dolgokból is tehetséges pénzemberek felfedezik, hogy lehet pénzt csinálni, akkor igen.
Tehát nem értem a két, hogy ha túl sikeres lesz valami, arra gond,
egy kicsit arra, hogy most mondta a Vili, hogy akkor van már egy modell, amin már lehet azon dolgozni, hogy valaki azt valahogy tönkre tegye. Én erre próbáltam olyan finoman rákérdezni, hogy ez most egy ilyen...
Többféleképpen lehet. Én arra céloztam, hogy a független színházak milyen borzasztó helyzetben vannak, és hogy nem törődik, holott szinte az a gyökér, abból táplálódik a magasa, vagy a kőszínházi kultúra is, de ebben nem menjünk bele, ez aztán túl bonyolult kérdés, de úgy is tönkre lehet tenni, és talán ez jobban vonatkozik ide, hogy kommerszét teszünk valamit, és ezáltal eladjuk.
De tehát, közben meg nem tudom, így külsőleg...
Közben is azért többször volt olyan, amikor valamikor még Friderikus ügynökök is kerestek minket, hogy akkor ezt csináljuk ott, vagy csináljunk ott valamit. Engem is próbáltak ilyen nagy showműsorba zsűrinek elhívni. Ezek ilyen választások.
De ez az underground mainstream, ez egy állandó, azért gondolj bele, amikor indultak az első zenei tehetségkutatók, gyakorlatilag az undergroundból szedték
ki. Az underground mainstream az rendben van.
Igen, de onnan szedték ki a Bakácsot, a Somát, nem tudom, a Tilla is.
És vajon jót tette nekik. A Tilla az rendben van.
De... Igen, de hogy nem úgy kell, csak hogy mondom, hogy azért ez a fajta áramlás.
Igen, az rendben is van, hogy
megkeresi a furcsa figurákat.
Csak amikor olcsóvá válik, az...
Nyilván,
de akkor ez egy folyamatos döntés, hogy milyen kompromisszumba megy bele az ember, és meddig, de mondjuk azt tudom, hogy most nyáron voltatok például fesztiválon, a fesztivál azt közönség az belefér, az kell,
persze,
ugye?
Persze.
Tehát arról ki lehet mondani,
az elejétől fogva, de egy másfajta előadást típust viszünk, vagy az egyperces színházat, uh-huh. vagy olyan performance jellegű előadást, ami egy fesztiválnak több nyelvűeknek is megfelel. Az is egy, mert sokfélét csinálunk, ezért lehet talán nehezen behatárolni.
És akkor itt már a közönségről kicsit át is tértünk a fogyasztói szokásokra, az ilyen kultúra fogyasztói szokásokra. Balázs, te ugye nagyon sokáig tévéztél, és végül is, nem tudom, ez az átállás, ez lehet, hogy datálható arra, amikor így kicsit kinyílt az internet kapuja, nem? És akkor ilyen csillagkapu átjárásszerűen így ki lehetett kacsintani. Most mondjuk te nem youtuber lettél, ami amúgy nagyon sok tévésnél szinte ilyen egyértelmű. Nem, árnyatolás.
Azért ne találom egy teljesen másik dátumhoz kapcsolható.
Hát igen, de hogy azt mondom, hogy valahogy...
Nem önálló vagy döntés volt, de inkább mondjuk azt, hogy egy kényszerhelyzetben nagyon kreatívan feltaláltam magam.
Na, igen. Tehát kényszerhelyzetek érik az embereket.
A legjobb, mi ebből
érünk. Igen,
kényszerhelyzetből.
És a túlélés
iszonyú kreatívá tesz.
De hogy most ugye a tévézés is, mint műfaj, úgy teljesen újra értelmeződik, meg átalakul, és végül is most, hogy ne mondjak konkrét példákat, de nyilván ugyanúgy megtalálható most akár egy YouTube csatornán egy zenei műfajú akármilyen program, ami anno esetleg a tévébe ment. Tehát alapvetően, ami mondjuk zene és csatorna, akkor az átkerülhet egy másik csatornára, ami éppen egy YouTube csatorna, vagy hogy te mennyire látod ennek az elmozdulását, és hogy a te megítélésedben, most nyilván nem kell azt mondani, hogy jó vagy rossz, de hogy te ennek az evolúcióját, vagy a jövőjét, vagy a buktatóit hol látod? Mert te mondjuk nem ültél fel erre a vonatra, vagy legalábbis
nem,
még
de nekem
nem.
Ezzel az evolúció az égető semmi bajom nincs. Tehát én azt gondolom, hogy tehát nyilván volt egy ilyen sok évtizeden keresztül egy ilyen elkényeztetett helyzet mondjuk a kultúra közvetítésben, hogy akkor vannak kulturális televízió műsorok, és akkor mindenki tudta, hogy oda be lehet menni, akkor el lehet mondani, hogy mi van veled, és akkor most nyilván itt most minden politikától függetlenül is mondhatjuk azt, hogy az emberek és pláne a fiatalok jelentős része egyáltalán nem néz tévét, tehát valóban ott már nem érheted el őket, tehát teljesen más formátumokban kell gondolkozni, teljesen más projektekben, akciókban, tehát most pont én egy olyan beszélgetésre jöttem ide, ahol megkerestek egy tök jó ilyen kulturális projekt ötlettel, és ott is ezt a tévéműsor dolgot is tolták, és mondtam nekik, hogy, hogy ott már nagyon kevés embert érsz el, tehát hogy valóban más fajta, és de például jó példa most, hogyha mondjuk egy konkrétat, a Dalfutár, amit ugye a Hajós András csinál, most ugye külsős támogatókat talált, és gyakorlatilag csak netes variációja létezik, több százezren megnéznek egy-egy adást, tehát hogy ennek van létjogosultsága. A szerkezete egyébként eléggé többen megőrizte a tévés műsor szerkezetet, tehát jó értelemben profitálva abból, hogy van tétje, ugye össze kell rakni egy dalt, ugye különböző stílusból jövő zenekarok, zenészek, producerek állnak össze, hogy meghatározott idő alatt írjanak egy dalt, tehát hogy én értelemben maradt ez a tévés logika.
Ott egy profi stáb is segít.
Igen, és akkor, de hogy alapvetően az már csak a netre készült, tehát hogy és valószínűleg ez lesz az érdekes, tehát hogy szerintem előbb-utóbb nálad is, majd ha nem jelentek már meg, ugye azok, hogy amikor születik egy ilyen beszélgetés, vagy egy műsor, az egy potenciális tartalom. Tehát azonnantól kezdve valahol valakit érdekelhet.
Éppen tartalmat termelünk.
Igen, most is mi is tartalmat termelünk, de hogy az aztán
hát
később felvéve...
A pura poéziával tartalmat.
Igen, megszerkezhet.
Generálsz, igen.
Igen. Én is csomó mindenhez tudok kapcsolódni. Egyébként nálunk, amit januárban pont a Hadikba felvetettem, és most szerencsére tavasszal meg tudott valósulni, hogy pont ez érdekelt, hogy az estjeimen nekem ugye nagyon vegyes a korosztály, tehát a 25 évestől a 70 évesig, és ugye mivel én azt gondolom, hogy mindenki olvasó, tehát mindenki egyaránt számít, de tényleg olyan 20 éves fölött van a bázis. És ugye ezen gondolkozom, hogy lehetne fiatalokat elérni, mert én is azt gondolom, hogy bármennyire is nagy a közönség, de én se látom azt, hogy az ismerőseim gyerekei olyan rajongva olvasnának, és most ebben is órákig lehetne, hogy a kötelező olvasmányok hogy vannak felépülve, vagy hogy lesznek, de hogy egyáltalán, tehát hogy ugye az irodalom azt egyszerűen ki kéne szabadítani abból, hogy kötelező tantárgy, hanem hogy ez valami egészen másról szól. Na mindegy, és akkor elkezdtük ezt a rendhagyó irodalom óra dolgot, ami ott a Hadikban van, most már pont ma fixáltam le 3-at most októberre, eddig egy volt egy hónapban, aztán 2 volt, szóval szerencsére elindult, és nagyon sok gimi szakközépiskola van, vagy általános iskola is eljött, és legalább ami a kapacitásomba belefért, hogy másfél órán keresztül beszélgettünk egy picit a Hadikhoz kapcsolódó szerzőkről, de úgy egyáltalán, tehát van irodalmi kvíz, meg lehet verset olvasni, vagy egyetem beszélgetni az irodalomról. Tehát ez egy út, amit el lehet kezdeni, hogy bevonni valahogy a fiatalokat is, de amennyire nem tudom, hogy Budapest mennyire vízfej, de tehát, hogy én nem tudom, itt a stúdióban van valaki, aki néz tévét, de most komolyan, tehát otthon ül és tévét néz.
Néha.
Te szoktál. Igen, de
mit nézel? Mert kikapcsol. Nyomogatom.
Nyomogatod.
Igen, meg sorozatokat
kell. Sorozat.
Sportot.
Te sportot, jó, van egy-két sorozat, igen, de igen. Mondjuk
de
olyan kulturális műsort.
Nagy,
igen.
Vagy filmet.
Igen. Igen, tehát, hogy nagyon kevés az olyan kultúra és tartalom, ami mondjuk engem érdekel, és egyáltalán lenne időm. Tehát én is azt gondolom, hogy neten az ember így nyomkodja egész nap a telefonját, vagy nagyon sokan, és akkor ott kell valahogy irodalommal jelen lenni. És ugye abból kimozdítani az irodalmat, hogy amennyire mondjuk egy koncert, egy közösségi élmény, egy színházi előadás és egy közösségi élmény, az én területem, az olvasás, az nem feltétlenül az. Tehát én nem olyan furán néznének rám az emberek, hogy azt nem Balázsnak, hogy gyere már át és olvassunk együtt. Tehát hogy lehet kimozdítani magát az olvasásnak a bensőséges funkcióját, ami ugyanúgy bensőséges egy színházi előadás befogadása, vagy egy zeneeltése, de az olvasás általában egy magányos tevékenység, vagy ezt gondoltuk róla.
Hát igen, lehet... de azt tudod csinálni, hogy megmutatod az írót, az írót teszed igen, személyis, igen. Tehát az ő személyiségen keresztül csalod be a könyvhöz.
Hát igen, vagy... de ugye mondjuk gondoljunk bele, hogy nekem mondjuk a programom az, hogy mondjuk a Hadikba tényleg nem tudom, Borbély Szilárdtól Petty Györgyig nagyon sok mindenki téma, ugye egy-egy estén, vagy akár mondjuk, ugye te is egy témán voltál, tehát amikor nem csak szigorúan az irodalom, hanem valami igen. Kortárs dolgot mutatok az embereknek, de mondjuk pont a Várkertben ott nagyon szeretek olyan nagy témákat behozni, mondjuk kifejezetten akár korábbiakat, mondjuk szintén egyik, mondjuk a Salpeti, se a Borbély nem él sajnos, de mondjuk Ottlik Géza, vagy mondjuk Tamás Járon, Dzsida Jenő, tehát ami nem is annyira közönségcentrikus, tehát a Dzsida Jenőt nyilván sokkal kevesebben olvassák, ugyanígy voltam kíváncsi, hogy Tóth Árpádra hányan fognak jönni egy tematikus estre, és ráadásul ugye ilyenkor az ember több minden operál, én mindig hívok irodalom történész vendéget, most József Attila Estemes, Tverdota Györgye, de a Babicsnál meg Pilinszkinél Sipos Lajos volt, tehát hogy egyszerűen szakembereket is szeretek hívni, ha kiírod a közösségi oldalra, hát ezzel nem tudsz jegyet váltatni, tehát, hogy kiírsz egy szakembert, tehát, hogy nem, tehát azt kell elérni, hogy legyen ott tényleg 700 ember a Várkertben, és valós tartalmat kapjon, de közben kapjon verseket, de közben egy picit a felszín alá tudjunk
menni. De az reális kompromisszum, hát, hogy kiírsz, tehát meghívsz egy híres színészt, zenészt.
Tehát ezek nem nagy trükkök, hanem egyszerűen az emberek lelkére kell hatni. Tehát én azt látom, hogy az, hogy velem készülnek minden hónapban, egyszerűen kézzelfogható számukra, hogy milyen es lesz, miért az lesz a téma, hogy készülünk együtt. Én ugye minden nap az összes eseményemhez folyamatosan posztolok idézeteket, mindent, hogy az embereket behúzza, tehát úgy érezze tényleg, hogy azon az estén, ami nekem is még meglepő, hogy tényleg ilyen sokan járnak, tehát hogy minden percet arra építek föl, hogy ő azt érezze.
Építés, meg közönségépítés.
De minden nap.
Egyébként mondjuk... szerintem nem csak közönség, hanem brandépítés is, abban az értelemben, hogy tehát például te mondtad, Vili, azt, hogy Gyurányi. Tehát például, hogyha igen. Azt mondtad, hogy Gyurányi, akkor azért úgy, ott nagyon sokféle előadást láthatsz, mégis a fejedben megjelenik valami,
kép, hogy
az kb. Milyen. Tehát, hogy tudod, hogy nem olyan, mint a, nem tudom, a Madách Színház, vagy nem, de hogy, sőt, igen. Még specifikusabban látod. És szerintem, tehát, hogy a Hadiknál is azt mondod, hogy Hadik irodalmi, és nagyon sok embernek a fejében tehát megjelenik egy kép, és valószínűleg ez lehet, ez ilyen ösvényt csináló, vagy azt mondod, hát az a tápszínház, akkor meg pláne. Tehát, hogy miközben ti is 80 fajtát igen. Csináltok. Tehát ugye nem is tudom, Erdély Zsolt Superman mondogatta mindig azt, hogy ezeknél a nagy brendeknél, tudod, hogy azt nem tudom, hogy mit fog csinálni, de azt tudom, hogy mit nem. Uh-huh. Igen, tehát hogy magyarán az, hogy kb. Igen. Tudod, hogy mit várhatsz, és bármilyen fura erről beszélni, tehát például nem tudom, nyilván nagyon populáris, könnyű zenei brand, mondjuk a Budapest Bár, de ott pontosan tudja a befogadó, hogyha elmegy, mire számíthat, vagy ilyen jó szintén a Valuska Laciéknek a rájátszás projektje, ami ugye a könnyű igen. Zene és irodalomnak a fúziója, az is egy remek projekt ebből a szempontból, mert egy önálló brandét tudott válni, hogy tudod azt, hogy milyen lesz egy rájátszás est, hogy mire számít.
Talán arra lehet számítani, hogy biztos lehet abban, hogy az nem lesz, amire számítani
igen,
lehet.
Igen.
És Vili, te belülről brandként éled meg, hogy akkor a táp az egy brand, mert azért így hirtelen
igen, pár éve a Laboda Kornél jött, és szeretett volna egy előadást csinálni már jó 10 évvel, vagy még régebb óta, és ő mondta ki először ezt a szót, hogy brand, azóta szeretem, igen, van egyfajta brand brand. De,
brand tudatosságot. De talán,
igen.
Brand de akkor viszont egy nagyon sikeres brandépítő vagy, mert így miközben Anna is így nagyon mondja, hogy hogy kell a közönséget építeni, behúzni, elérni, és a többi. Azért Balázs is nyilván azért nyitogat, meg valamerre így megy. Te ilyen nagyon határozottan punk mondjál, azt mondod, hogy te csak azt csinálod, amit te akarsz, és akkor látod,
igen,
25 év alatt
értek, hogy
elérsz arra a szintre,
elküldeni.
Hogy egy brand. Igen. Tehát akkor ez most egy nagyon
egy jó visszacsatolás. Közönség.
Hát jó, de Mezőgrinnek van egy Katalin József színházas
jelenlés. Igen, tehát ez minden.
Na akkor ez is egy jó felvetés, igen. Hogy akkor egy ilyen stráda mellett az ösvényen barangolni néha napján.
Igen, igen, ez bennem is. Voltak időszakok, amikor gondolkodtam, hogy abba kéne hagyni a katonát. Egyrészt azért se lehet, mert annyira jó közösség van ott, annyira jó dolgozni, színházat csinálunk, nem commerce, szóval egyáltalán, de hogy építhessem a TÁP brandet, vagy a TÁP színházat, hogy arra, de azt azért utólag is jól döntöttem, úgy látom utólag is, hogy jól döntöttem, hogy nem, mert egyszerűen képtelenség kilépni, bármennyire nő ez a terület, a független színházi, bármilyen eredményei vannak, nem bírja áttörni azt a falat, hogy legalább a felére feljusson annak a támogatásnak, vagy egyáltalán láthatóságnak, mint a főszínház, akik sokkal több,
és akkor megint a finanszírozásnál vagyunk,
hát igen.
És ez azért a Balázsnál is felszokott merülni, utánad is kutattam, hogy miket és hol nyilatkoztál, és nálad például ott van, hogy azért nem mindig sikerül azt csinálni, amit úgy a legnagyobb, nem tudom, hát odaadása, igen, hanem hogy van egy bizonyos... Hát a zene, persze, az abszolút, végül is ráállt el egy ilyen zenei filmes pályára.
Hát, nem, hogy az az érdekes, amiről beszélünk, hogy azért a végén mindig odajukadunk, hogy oké, de mire tudunk pénzt szerezni? Tehát, hogy mi, mint az Anna fogalmazott, kire veszik meg a jegyet? Szóval én most ugye tevékenységem jelentősebb részét itt a film szakma környékén próbálom megoldani, és azért ott is az van, hogy tehát én se az elmúlt 10, hogy mondjam, nem feltétlenül azokat a filmeket csináltam meg, amiket a leginkább meg akartam csinálni, vagy a leginkább az életem volt, a szívem volt, stb., hanem sok esetben azokat, amelyekre pénzt, ami tudtam, hogy pályázaton nyerhet, aminek van esélye, tehát, hogy ami egyébként nem biztos, hogy feltétlenül baj, tehát ezt nem csak negatívként mondom, pusztán jelzem, hogy van egy ilyen korlátja is ennek a dolognak, tehát, hogy van, hogy megkeres egy fiatal rendező, hogy elolvasom a szinopszist, azt mondom, figyelj, ez tök jó, de erre én producerként nem tudok pénzt szerezni. Tehát, hogy nincs benne semmi olyan. Például viszonylag nagy gyakorlatom lett abban, hogy városokkal hogy kell tárgyalni, tehát a Soha véget nem érős című film, az például 5 különböző városban játszódott, és akkor, hogy akkor hogy veszel rá egy polgármestert arra, hogy akkor ez miért lesz jó nekik.
Hát, hogy a jachtút.
Igen. Nem árulom el, az én módszereimet nem árulom el, tehát, hogy de jakt az nem volt benne. De hogy ez is érdekes, igen, szóval, hogy nyilván meg kell nézni az összes lehetséges forrás, tehát például a Pécsi Szálnál, a Pécsi Szál című zenés áldokumentumfilmünknél, például mindenki azt hitte, hogy azt Pécs mennyivel támogatta. Pécs egy filére se támogatta, mert Pécs egyébként csődben van anyagilag, tehát, hogy de egyébként ez így nem igaz, mert nyilván ingyen forgathattunk bárhol, szállásban segítettek, étkezésben, forgatási engedélyben, egy-két szponzort ők szereztek.
De ez amúgy tök érdekes, hogy ezt mondod, mert egy város számára nem lenne érték az, hogy kulturális termékhez adja a bármilyen?
De abszolút, de hogy hát egyszerűen jelen esetben ez egy speciális helyzet volt, tehát mondom, a Soha véget nem érésnél az 5 város, akik ők mind be is uh-huh. szálltak, mondom, muszáj volt, mert ez egy független film volt, meg különben.
Jó, de hogy ez egy ilyen hosszú meggyőzési folyamat, vagy ez arról szól, hogy oké. Nem azt nézik, Vili?
Hanem számolnak, hogy... Uh-huh.
Hát számolnak meg nyilván, meg ez éppen nagyon, ez nagyon városvezetőtől függ. Tehát egyáltalán azt, hogy érdekli-e a kultúra, és ez most pártállástól függetlenül mondom, tehát ugye, hogy van-e kötődés a kultúrához, vagy csak egy pipa, tudod, a rubrikának a szélén, hogy akkor ez is megvolt, akar-e valamit üzenni erről a városról, hogy milyen ez a város, hogy akkor például megjelenik egy ilyen fiataloknak szóló zenés filmen, vagy nem. Tehát ez nem vagy éppenséggel azt mondja, hogy akkor inkább egy versmaraton csinál, bár ez lenne mondjuk a dilemma, hogy a kettő között, tehát inkább nem ez a dilemma, hanem akkor inkább a malacsütő napot csinálja, tehát inkább ilyen típusú problémák vannak. Tehát, hogy szerintem akik ilyen kulturális szférában dolgozunk, ez az egyik legnagyobb kérdés, hogy találunk. Tehát én is most például most egy aktuális dühömet hagyadjam ki, tehát például
csak bátran.
Most fejeztem be a forgatást a Fábia Júli énekesnőről szóló filmről. A filmet csinál, ez az a következő, ugye Fábia Júli tragikusan fiatalon 37 évesen hunyt el, egy iszonyú helyes, nagyon, nagyon szuper csaj volt minden téren. De egyes, és akkor próbálunk azért a próbáltunk, ilyenkor mindig próbálom kicsit úgy feszegetni a határokat, hogy kicsit több pénzt szerezni, és akkor nagyobb, tehát hogy fel tudjuk hízlani ezt a projektet, mint hogy szóval nagyobbnak néz ki, mint amennyinek valahogy indult. És mondok egy példát, az egyik nagy sörgyártó cégnek elküldtük ennek a filmnek az anyagát, hogy akkor esetleg támogatnák-e. Nagyon kevés pénzt kértünk, tehát nem is arról van szó, hogy sokat kértünk, tehát ugye a legkisebb hétjegyű számot kértünk, ebből mindenki kitalálhatja, hogy mennyi volt az, tehát hogy tényleg egy mire azt válaszolták, hogy nagyon örülnek ennek a filmnek, nagyon, és nagyon fontosnak tartják, hogy a Fábia Júliról film készül, de hát szerintük furcsa venné ki magát, hogy ők egy rákban elhunyt énekesnőről szóló filmet támogatnak. És ott álltam, mondom, hogy mi van most, akkor válogassam meg, akkor lehet, keresek olyan...
a sörükről.
Igen, keresek olyan, hogy hívják, ha mehetek csak, aki tisztesség más körülmények között halt meg, vagy tudod, hogy álmában elaludt, vagy...
De ez annyira szóval, jellemző,
Szóval, értetek, mit akarok mondani, tehát, hogy a szponzorokkal is iszonyú nehéz, tehát, hogy ennek az egész kulturális mecenatúrának semmiféle, nagyon kevés
hagyomány. Én is ezt tudom mondani, hogy ez a legjellemzőbb rám is, meg a Tápszínházra, hogy nem meg valósítottunk álmainkat, terveinket, hanem azokon az utakon, ösvényeken mentünk, amin lehetett, és akkor azon belül csináltuk a legjobbat. És azt hiszem, azért ez egy útja a kultúrának.
Igen, nálunk is ez volt, hogy én ugye amikor bementem a Hadikba, akkor éppen elcsíptem egy támogatást, amit szerintem teljesen véletlenül meg is kaptam, pedig akkor még ugye nem volt önálló produkcióm, tehát hogy nem lehetett tudni, hogy ez siker lesz. Ugye megint akkor mi a siker, de hogy mondjuk ez mi lesz belőle. De azért a legtöbb pénzt én tettem bele, tehát hogy nekem a családom már csomószor szoktam mondani, hogy tényleg rajtam kívül biztosan nincs más ilyen Balek, aki a saját pénzét teszi be, tehát mondjuk megkeresek itt ennyit, és ugyanaz befektetem. Tehát a legtöbb ember azért sokkal jobban bánik a pénzzel, de nekem mondjuk sok jó tapasztalatom, inkább úgy mondom, hogy én egyáltalán nem élek jól, tehát hogy nem gazdagodtam meg, nem járok nagy autókkal, hanem... sokan pontosan tudják, hogy tényleg akár egy autó is mennyi problémát okozott nyáron, nem tudok mivel közlekedni, mert nem tudom kifizetni az autószerelőn az automat, de ez nem panasz, csak hogy én nagyon nagy szenvedéllyel csinálok rengeteg helyen dolgokat, de én nem kapok egy belépő egy után se 100%-ot, tehát hogyha 700 emberül, az nem nekem jó, hanem nekem azért jó, mert én ahhoz az álomhoz kerülök közel, amiért valóban dolgozom nagyon sokat, mondjuk most gyerek mellett is. De én inkább azt látom, hogy sok jó tapasztalat és nagy eredmények mellett mondjuk szerintem még nagyon sok minden egyszerűen nem tiszta a fejekben, én is egy aktuális kis epizódot akkor elmesélek, de ez nem, szóval ez inkább azt nem a jellemző, elhívott egy könyvtár, hogy az olvasás népszerűsítésről beszélgessek, ez egy hivatalos könyvtár, és ez egy ilyen nagy volumenű programnak tűnt, ők egy nagy volumenű összeget nyertek, és tényleg nem rossz indulatban mondom, csak hogy hol tartunk ma. Volt még egy kolléganőm, akit elhívott, és akkor velünk beszélt a könyvtárnak a egyik vezetője. És akkor ott ki mit csinál, ki milyen klubja van, internet, Instagram, Facebook, mekkora közönség, és tényleg egy másfél órát beszélgettünk, előttem rád küldtek nekünk több könyvet, hogy ők milyen könyv kapcsán, stb. És akkor engem a kolléganőm felhívott, hogy figyelj, te kaptál szerződést, hogy itt most mi lesz? És mondom, hogy nem, de hát mondom, akkor biztos visszük a számlatömböt, és majd ott. Amikor én megérkeztem, akkor a egyik helyes kis titkárlány odajött, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttem, mondom, nagyon szívesen, tök megtisztelő, tehát köszönöm, hogy rám gondoltak, és mondom, csak hogy elfelejtették elküldeni a szerződést, de mondom, akkor lehet, hogy rossz az e-mail cím, vagy hogy... Uh-huh. És én nézem, hogy mire gondolok. Én meg nézek rá, hogy ne haragudjon, de hát egy hivatalos könyvtárban vagyunk, ez egy munka, ugye én most itt vagyok 10-től 1-ig. Tehát mondom, ez zavarba ejt ez a kérdés.
Abszolút.
És akkor mondja, hogy...
Mondjuk hát, ennél még, amikor azt mondják, hogy 20 plusz száfa, az is zavarba ejtő.
Pedig az a maximum, de... És akkor így néz rám meg a kolléganőjére, majd pedig kaptam egy mondatot, hogy ő nem tudta, hogy erre van igény. Mondom, mire. És ezek után az egésznek a végén én egy kicsit felhúztam magam, de tényleg azért, mert lehettem volna a gyerekemmel, vagy csak szimplán olvasok és dolgozom, kaptam egy csemege kosarat.
Ez egy nagyon...
De mert elnézést, nem, de semmi baj, de tényleg, és hogy ezzel semmi gond nincsen, volt benne tejam, meg csoki, meg minden, semmi baj. Csak hogy még mindig ott csomó esetben még mindig azt érzem, hogy ott tartunk, hogy én tényleg, tehát hogy te is voltál nálam, tehát mindenki kap egy összeget, tehát nincs olyan, akárhogy is jóba vagyunk, hogy elhívhatnának, hogy figyelj, tedd már meg, de nincs ilyen. Nincs ilyen. Eljössz hozzám, készülsz, ott vagy, tehát hogy na, engem elhívnak egy könyvtárba, beszélgessek, készüljek föl, hát és nagyon sok esetben van ez, hogy nem tudom, még talán nem tiszta, hogy egy és ez valószínűleg a fiúknál sokkal erősebb, mert én tényleg irodalommal foglalkozom.
De ha belegondolsz, hogy ez a probléma például egy ügyvédnél fel se vetődik. Tehát az, igen, hogy egy ügyvédnek van egy óradíja, vagy egy orvosnál, tehát szóval, hogyha elmész egy magánrendelésre. Tehát, hogy valahogy ez a kreatív szakma ebből a szempontból, nem tudom, egy ilyen, igen, de... ilyen kicsit...
Engem is szoktak elhívni szerepelni vizsgafilmekbe, vagy kisfilmekbe, ami ingyen, persze elmegyek ingyen, de azért meg szoktam kérdezni, hogy például a lámpákért fizetnek, azért persze, azért kell fizetni. Ja jó, a színész az...
Jó, de ez tök fúr, hogy amikor végeztem az ELT-n, akkor jöttem az a Rómából, a Sapienzáról, és akkor volt ez a TEDx, és ott nálunk az egyetemen volt egy ilyen tematikus nap, és onnan ment a közvetítés, és akkor felkértek, hogy legyek előadó abba a témába, ez ugye 2005, hogy az irodalom, ami elindul a siker útján, vagy valami ilyesmi. És igazából én azon akkor gondolkoztam, mert tényleg akkor még az elején voltam minden munkámnak, 14 éve, és akkor gondolkoztam el, hogy ha bármilyen más egy ügyvéd ülne itt, akkor nem lenne kérdés a siker. Vagy hogy az elismertség, vagy az, hogy anyagilag is akár sikert tud hozni. Mondjuk az anyagi sikert, ezt ma se tudom garantálni, de hogy valahogy az irodalomhoz még mindig nem tudom. Tehát ma már tényleg, amit mondtál, tehát egy-két éve, talán egy éve, tényleg egy más ami nem, érzés kapcsolódik.
Igen, más és érzés,
tényleg
jó. Kérdés, hogy jó-e, de én
mondom,
voltam
utoljára visszatudod, tehát nekem nincs bajom az Instagramon, én is ott vagyok, a Hadik is fönn van az Instagramon, én nekem is van több ezres oldalam, tehát nem ez a baj, csak hogy nekem mindig, amikor mondjuk 10 éve adtam egy internet, az ott, hogy jaj, legyen divat az irodalom, és tényleg nagyon jó, hogy most az, csak kérdés nekem most, hogy ez hova vezet, tehát hogy ki mit kommunikál, és az tényleg jót tesz-e. Tehát ha egy influencer kiteszi egyik nap a krémet, másik nap a könyvet, attól szerinted a gyereket többet fog olvasni, mert szerintem egy jó beszélgetéstől fog. Tehát hogyha valós tartalmat
lehet, hogy
kap.
Attól, hogy ő népszerű lesz, arra odajönnek, és...
És aztán kap egy nagy nullát.
És figyeljetek, ezt lehetne még folytatni, még tovább a Social Media és Hatásai című műsorban, amit tehát, hogy egyszer betervezünk, viszont így a végére, mivel már így egy nagyon jót beszélgettünk, és még lehetne tényleg órákig folytatni, én egy olyan kérdést tennék föl, hogy szabadság, mert nagyon sokatoknál ez így megjelenik, vagy elhangzik ez a fogalom, és én így zárásként arra lennék kíváncsi, hogy oké, a finanszírozást azt tudjuk, de mondjuk ettől most egyetlen egyszer lépjünk el, hogy ti úgy érzitek, hogy megvolt, megvan, meg lesz a szabadság annak a műfajnak, ösvények, strádának, kísérletezésnek, amiben benne vagytok, tehát úgy érzitek, hogy ti szabadon teszitek-e azt, amit tesztek?
Hát mi sem bizonyítja jobban, hogy ahol tartunk. Egy dolgunk van, a szabadság.
Ennyi, és akkor Vili le is zárja ezt a mai beszélgetést. De én,
hát
nagyon...
én most a magunkról beszéltünk, a Tápszínházról. Beszéltem.
Hát szerintem, nem tudom, nekem például nyilván, hogy mondjam, hogy egy kicsit legyen ilyen prózai oldala is a dolognak, nem tudom, nyilván nekem például vannak olyan munkáim, amit pénzkeresős miatt csinálok, vagy nem tudom, tehát amikor
engem,
nyilván, ami ilyen alkalmazott jellegű munka, azt mondom, hogy nyilván, tehát, hogy, és azt igyekszem természetesen tök korrektül megcsinálni mindent, de alapvetően én mondjuk, és szerintem mindannyian ebben a szempontból szerencsésnek mondhatjuk, vagy mondhatom magam, mert nekem azért nem hálásnak nagyon kevés olyan dolgot kellett csinálni, mert ez ne lett volna kedvem, vagy nem éreztem volna azt, hogy ez van valami kötődésem. Sőt, ahogy öregszem, egyre inkább azokat próbálom csinálni, mert most egyre jobban sajnálom azt az időt, amit nem arra fordítok, ami nekem fontos. Tehát ebből a szempontból nyilván az a leghálásabb, amikor ebből még mondjuk tényleg meg is tudsz élni, vagy hogy nem feltétlenül kell ilyen jellegű problémákkal küzdened. Egyébként szerintem, tehát, hogy a kettő nem zere ki egymás, sőt, én azt gondolom, hogy az alkotó munkának az biztos, hogy mindenfajta alkotó munkának a vége, hogyha te nem tudsz szabadon, vagy nem szabadon gondolkozol, nem szabadon alkotsz, hanem ugye eleve már egy csomó mindent megkötsz, tehát most képzeljünk el egy írót, aki leül egy könyvet írni, úgyhogy most azon gondolkozik, hogy mit nem írhatok le, vagy nem tudom.
Vagy tehát, kinek kell megfeleljek.
Vagy kinek kell megfeleljek, pontosan. Tehát, hogy tehát ebből a szempontból szerintem mi azért mit szerencsések vagyunk. Nyilván ez nem, tehát ahhoz már tényleg nagyon sikeresnek, meg nagyon zseni, tehát barom jónak kell lenni valamiben, hogy akkor tényleg már nem kell semmivel se foglalkoznod, de...
Hát vagy nagyon el kell kapni egy hullámot.
Igen, igen.
Ismerek embereket, akik nagyon jók, zsenik, és még sincsenek sehol, persze.
Igen, igen.
De akkor azt mondom, hogy így mindenki szabadon folytassa tovább ezt az ösvényben járást és a macsétával utatvágást, mert szerintem így mind azért ügyet képviselve jó úton haladunk, és mi is ezt próbáljuk tenni a Highlights of Hungary-vel, és köszönjük ezt a mai beszélgetést, folytatjuk a podcast sorozatunkat. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.